Kedves hallgatóim, a mai előadás keretében a rómaiok továbbélésével kapcsolatban egy sajátos és mindenkit érdeklő témakörre, minden magyar joghallgatót érdeklő témakörre kellene koncentrálnunk, mégpedig arra, hogy miért is fontos a magyar jogászok, a magyar jogi kultúra számára a rómaiok tanulása. Erről, ha emlékeznek, már a legelső előadáson megpróbáltam meggyőzni önöket, hogy érdemes ezt tanulni. Most tulajdonképpen arról lenne szó, hogy hogyan került ez be a magyar jogi kultúrába, és miért építünk még mindig erre a tudásanyagra, amit 2000 évvel, 1500 évvel ezelőtt vetettek papírra. A kérdés, amivel kezdeném, és ami megfordulhat manapság főleg a hallgatók fejében, hogy mit is jelent európainak lenni? Nagyon sok tudós különböző szempontokból határozta meg azt, hogy mit jelent Európának, Európa, mit jelent az Európa fogalom, és mit jelent európainak lenni. Nagyon sokan különböző tényezőket határoznak meg, mint az európaiság minimumát. Ma, amikor a világ globalizálódik, ez egy fontos kérdés. Nem volt mindegy, hogy mi az Európai Unióhoz akarunk tartozni, vagy egy másik politikai megoldáshoz. Mi is az, hogy európai? Mi, jogtörténészek, általában abból szoktunk kiindulni, hogy az európaiságot, amely egy kulturális fogalom, legalább három tényező teszi ki. Egy Paul Kossáker nevezetű német jogtudós a 19. század végén, 20. század elején úgy határozta meg az európaiság lényegét, hogy három olyan kulturális jelenségcsoport teszi európaivá a értelmiségieket, a gondolkodókat, amely nagyon fontos. Olvashatják: a keresztény etika elfogadása, a görög filozófiai gondolatok elfogadása, és mi meglepő, harmadikként, ezt általában mások helyettesítik más jelenséggel, de Kossáker szerint a római jog, mint rendezési elvek csoportjának az elfogadása jelenti az európaiság egyik alappillérét. Ergo ez azt jelenti, hogyha egy nemzet vagy egy közösség európainak tartja magát, a jogélet szempontjából valamilyen álláspontot kell elfoglalnia aktuálisan és történetileg is a római joghoz. Mennyire fogadjuk mi el, magyarok, ezt a kiinduló pontot? Egy idézettel folytatnám. Egy angol jogtudós a 17. században, az adatait látják, így nyilatkozott. Olvasom. Minden magyar meg van győződve arról, hogy a magyar törvények a császári és a kánoni jog forrásaiból erednek, de mindenek előtt a császári római jogból származnak, Magyarország szokásjogai a jus civile mércéje és módszere szerint vannak összeállítva. A császári jog, és azért van zárójelben az idézetben, itt ebben az esetben a római császárok jogát, a német-római császárok által tovább éltetett római jogot, a jus civilét jelenti. Egy külföldi azt mondja a 17. században a magyarokról, hogy az ő joguk a római jogon, meg a kánon jogon, az egyház jogán alapszik. Ezzel szemben mit hirdetünk mi? Mit hirdetnek a magyar jogtörténészek? Jó részt még ma is. Olvashatják. A római joggal való kapcsolatát a jogrendszerünknek régóta felfedezzük. De általában arra tesszük a hangsúlyt, arra tették a hangsúlyt, nagyjából a 16. századtól, tehát valamivel Duck előtt, hogy a magyar jog az egy önálló kulturális jelenség. Extrémen megfogalmazva, Szladics Károly, a 19. század végén, 20. század elején ért jogtudós így fogalmaz. A sajátos magyar jog egy sajátos néplélek kifejeződése, és mint ilyen egyedi, és jön az idézet, nemzeti, kulturális önállóságunk egyik leghatalmasabb tényezője. Most akkor használtuk, ismertük a római jogot, éltünk vele úgy, mint más európai nemzetek, vagy sem? Mindmáig vitatott ez a téma, mindmáig vannak táborai azon tudósoknak, akik tagadják ezt, és vannak újabban olyanok is, akik egyre inkább azt próbálják megnézni, hogy mi is az igazság az előbb említett angol úr nézetéből, van-e benne valamilyen alapos ok, ami miatt ezt állíthatta. A jog kulturális jelenség. A kultúránk immanens része. Annak ellenére így van ez, hogy megtanultuk, hogy a jog társadalmi normák összessége, amely magatartási szabályokat határoz meg, és az állam szankcionálja. Ez egy szűk jogászi nézet. De ugyanakkor egyértelmű az, hogy egy közösség hogyan oldja meg a problémáit, ha már az államnak közbe kell lépni, az a kultúrájától is függ. Egyértelmű, hogy a jog, a jogi megoldások összessége egy adott nemzet, egy adott közösség, ma is úgy mondhatnánk a mai fogalommal, az egész európai közösségnek a kultúrájából adódik. És fontos még megjegyezni azt is, a jog és a kultúra kapcsolatából, illetve a egyes nemzetek joghoz való viszonyak kapcsán, azt, hogy a jog természetesen mindig adott problémákat akar megoldani. Kihívásokra adott válasz. A válaszokat a jogászok találják meg. De megbeszéltük már az első előadáson annak idején, emlékeznek rá, hogy ezek a problémák mindig csak meghatározott számú megoldást tűrnek el. Van egy szűk keretrendszer, ami egy adott problémára egy adott megoldást kínál. Tárgyhoz kötött a jogi megoldások köre. Ez azt jelenti, viszont, hogy ha meg akarunk oldani egy jogi problémát, szabályozni akarunk egy kérdést, nagyon sok esetben támaszkodhatunk olyan mintákra, amelyek velünk időben párhuzamosan, vagy az elmúlt időkben az adott szabályozandó problémára már megtaláltak. A római jog is ilyen ismeretek tárháza, egyértelmű az egész európai kultúrközösség számára. A kérdésünk ma az, hogy tudjuk-e bizonyítani, hogy a századok folyamán a magyarok számára is fontos volt ez. Mielőtt tovább lépnénk, egy fontos fogalommal kell megismerkednünk. Római jogról beszéltem. Azonban ez a fogalom, a római jogfogalma nagyon sok értelmű. Érthetjük arra, amit tanulunk, ugye az 1500-2000 évvel a római közösség életét meghatározott szabályokra, de érthetjük azt is rajta, ami utána a középkortól kezdődően római jognak fogtak föl. És hogyha római jogról beszélünk a középkortól kezdődően, egy fogalommal, a közös jog, a jus commune fogalmával mindenképpen meg kell ismerkednünk. A közös jog fogalma két oszlopon áll. Egyrészt közös jognak, jus commune-nak nevezünk olyan jogi megoldásokat, jogszabályokat, amelyeket a 12. századtól a 18. századig szinte egész Európában elfogadtak, és a mindennapi életet szabályozta. Lemásoltak mintákat, amelyeket a rómaiak kidolgoztak. Tételes jogként, érvényesülő jogszabályként. Persze nem egyedüli jogszabályként, hanem a helyi szokásjogok, illetve helyi törvények mellett érvényesülő joganyagként ismerjük. Egyrészt a jus commune-t. A másik fogalma a jus commune-nak az, amikor kultúrkincsként fogjuk el. Egy jogi kulturális örökségként, mint közös jogi meggyőződést egy bizonyos földrajzi területen Európában. A jogi kultúra összeurópai egységét is jelenti a jus commune fogalma, bizonyos tudásanyagot, amelyet általában egyetemeken sajátítottak el a 12. századtól kezdődően, mégpedig Európa jelentős részén. Megpróbáltam a piros vonallal megjelölni azt a keleti határvonalat, amelyben még számolhatunk a jus commune-nak mind a tételes jogként érvényesülésével, mind pedig ugye, jogi kultúrörökségként való érvényesülésével. Látszik, hogy nagyjából a Kárpátok vonala, ami bennünket érint, ahol húzódik. Azt is szokták mondani, a római jog addig ment, amíg a gótika. És hol van az utolsó gótikus templom Európában, kelet felé haladva? Brassóban, ugye a legcsücskében a Kárpátoknak. Ezért azt mondhatjuk, hogy legalábbis láttuk Duck nézeteit, és a modern jogtudósok közül is többen a magyar területet a jus commune érvényesülési területei közé sorolják. De vannak magyar jogtudósok, akik éppen tagadják ezt. Néhány olyan korszakot kellene vizsgálnunk, természetesen nem teljes részletességgel, ahol kimutatható lenne az, hogy mégiscsak jelentős hatása volt kultúránkra és jogszabályainkra a római jog. Nagyjából 6 korszakot lehetne végigtárgyalnunk, de, mint látták a címdián, a mi vállalásunk jelen esetben csak az, hogy nagyjából a Mohácsi vész utántól a 18. századig terjedő időszakra mutatnék ki néhány olyan momentumot, amely talán érdekességként mutatja azt, hogy mi valóban egy európai jogi közösség része vagyunk, és nem 2004 óta, hanem jóval hosszabb ideje. Vannak bizonyos vizsgálati szempontok, amiket meg lehet vizsgálni, és ezeket azért vetítem föl, mert ez a 3 szempont lenne, amelyekről szemezgetni fogok. Lehetne megvizsgálni azt, hogy hogyan érvényesültek a római jogi normák a mindennapokban, amikor leírták a szabályokat. Milyen törvényeink, milyen tételes jogszabályok mutatnak föl római jogi nyomokat? Nagyon kevés. Ezzel nem sokat foglalkozunk majd. A másik kérdés, lehetne vizsgálni azt, hogy azok, akik magukat jogásznak tartották, vagy jogban járatosnak tartották, honnan szerezték az ismereteiket, és ezeket az ismereteket, amiket szereztek, hogyan alkalmazták? Ezt nevezik németül Normvermittlungnak, ugye a normák közvetítésének. És azért van németül, mert ezt német tudósok dolgozták ki, ezt a 3-as megközelítési rendszert. És beszélhetnénk a nyomkövetésnél arról, hogy hogyan jelent meg a tényleges bírósági gyakorlatban, a mindennapok jogéletében az az elv, hogy valóban vannak megoldások, elvek, amiket a római jogból veszünk át. Mind a 3 témakörről 1-2 említésre méltó jelenség, és engedjék meg, hogy tényleg a kora újkorra, tehát a Mohácsi vész utáni időszakra koncentráljunk. Elengedhetetlen azonban annak hangsúlyozása, hogy természetesen egészen a 12. századtól kezdődően, sőt, vissza is mehetünk, hogyha az egyház magyarországi befolyását, ugye első István királyunkig vezetjük vissza, 10 templom, 10 falu, vagy 10 falu, 1 templom, emlékeznek erre, és a 10 püspökségre. A római jog ugyanis áthatotta az egyházjogot is, és ezen keresztül is hatott már egészen korántól. Hogyha azt nézzük, hogy a középkorban és a koraújkorban, a jogforrásainkban, a törvényeinkben hogyan jelenik meg a római jog, elsősorban a magánjogot, a mindennapi élet, az egymás közötti kapcsolatok jogát tekintve, kötelmi jog, dologi jog, öröklési jog, mindenki tudja, hogy miről beszélünk, ott a törvények nagyon keveset mutatnak, szinte hallgatnak. Hiszen a középkorban, és tulajdonképpen a koraújkorban is, elsősorban a szokásjog volt az, amely szabályozta a mindennapi életünket, eldöntötte a jogvitákat, a bíróságok is a szokásjog alapján ítélkeztek. A törvényekben nem találunk, kérdés, hogy van-e a szokásjogban római jogi hatás. Mindjárt látunk rá egy negatív és egy pozitív példát. A bírói ítélet volt ugyanis az, és ez nagyon jellemző végig, egészen 1959-ig a magyar magályok fejlődésére, hogy a bírói ítéletben megjelenő szokásjog volt az, ami igazán érvényesülő jognak volt tekinthető. És ki keresztül érvényesültek ezek a szabályok, ha érvényesültek? Azok jogtudósok, jogászokon keresztül, akik valahonnan szerezték az ismereteiket. De honnan szerezték az ismereteket? Ez lesz majd a második pont, amiről beszélni fogunk. De előtte ugye egy nagyon fontos jelenségről kell beszélnünk. Minden joghallgatónak úgymond a könyökén jön már ki Verbőci 3-as könyve. Verbőci 3-as könyve ugye egy nagyon fontos, 2 év múlva, 3 év múlva 500 éves lesz egyébként, tehát mindenki megéli ezt a kivételes időpontot, hogy 500 éves a 3-as könyv, ez a, önök még joghallgatók lesznek, tehát biztos ezzel kapcsolatos eseményeken is részt kell majd venniük. Ez a Verbőci 3-as könyve egy sajátos pillanatképet ad a Mohácsi vész környéki magyar jogéletről. Ezen pillanatkép azonban természetesen az előző századok fejlődését tükrözi. És ezen fejlődésben megpróbáltam nagyon röviden ábrázolni, hogy mi is történt 400-500 év alatt a magyar magályok fejlődésében. Egyértelmű az, hogy igaz az a tézis, ami szladics néplélekre hivatkozó álláspontja. A jogszabályaink, az érvényesülő jogi elveink jó része valóban szokásjogként, helyi, sajátos magyar jogként született. De mint olvashatják, ebbe a szokásjogba beleívódott, szükségszerűen beleívódott európai kulturáltságunk révén az egyház kapcsolatok, a dinasztikus kapcsolatok, az egyetemi járási kapcsolatok, a vallási kapcsolatok révén szükségszerűen beleívódott az a jus commune, amely ugye egyrészt a kánonjog, másrészt a római jog alapjain áll, és együtt a jus commune és a sajátos hazai magyar hazai jog, a jus patriae tette ki azt a szokásjogot, amely Verbőci előtt meghatározta a magyar magánjogi életet. És Verbőci erről készített egy látleletet 1514-ben, és sokan azt mondják, mivel Verbőci kevés római jogot tartalmaz, ezért se előtte, se utána, mikor Verbőci alapján kezdtek el ítélkezni a 16. század első felétől, és egészen 1959-ig Verbőci érvényes szokásjog volt Magyarországon, sem előtte, sem utána tehát nem hatott, nem volt erős befolyása a római jognak. Az első kérdés, ami itt a jogforrások kapcsán felvetődik, és fontos lenne megegyezniük, mert eretnek gondolat, hogy Verbőci valóban jelentős hatással rendelkezett, mind az előtte lévő, mind látleletfelvétel, mind pedig a későbbi, mind meghatározó szokásjogi forrás a magyar jogéletre. De nagyon furcsa Verbőcinél, hogy egy csomó olyan a korban és a későbbiekben szükséges jogintézményt, jogszabályt nem találunk meg a hármas könyvben, ami bizonyosan létezett, bizonyosan érvényesült. Mind a 16., mind a 17., mind a 18. században Magyarországon. A kötelmi jogban, a Verbőci hármas könyve, a szerződések jogában szinte semmit nem tartalmaz. Csak az örök vallást. De az meg, tudjuk jól, egy nagyon meglehetősen bonyolult és macerás ügylet volt. Nem létezik, hogy ne lett volna kölcsönszerződés, ne lett volna zálogszerződés, letéti szerződés, vagy egyszerű adásvétel. De ezekről Verbőci hallgat. Miért hallgat? Azért, mert Verbőcinek csak egy célja volt. Nem az egész akkor érvényesülő szokásjogot akarta leírni, annak ellenére, hogy a címében ez van, tehát hazudik már a könyv címe is, hanem csak azt, ami sajátosan magyar, ami a jus patriae körébe sorolható. És amiről hallgat, az magától értetődően szükségszerűen érvényesült, anélkül, hogy Verbőci azt tartalmazta volna. A Verbőci utáni századokban nem létezett volna magyar gazdasági élet, hogyha csak Verbőci hármas könyve alapján ítélkeznek. Egyértelmű az, tehát, hogy mind Verbőci előtt, mind Verbőci után van egy olyan látens szabálycsoport, amely nem jelenik meg a forrásban, de a gyakorlatban, meg a tudásban egyértelműen benne van. Egy kis bizonyíték arra, hogy mennyire lehetséges alkalmazni a római jogot tételes jogként is. Igaz, ez egy, mondjuk így, hogy megint csak eretnek gondolat, de volt egy olyan népcsoport például Magyarországon, az erdélyi szászok, három nagy tömbben éltek Erdélyben, valamikor 500 000-es, ma éppen 20 000-es lélekszámban, akiknek éppen a római joggal való kapcsolata rendkívüli módon érdekes. Ez a közösség, amely autonóm volt, maga határozta meg a királyi Magyarországon belül, később Erdélyen belül, az erdélyi fejedelemségen belül, hogy hogyan szabályozza belső életét, a 16. században sajátos módon egy teljesen új jogi kezdetet képzelt el magának, és egyértelműen a római jog alapján képzelte ezt el. Egy viszonylag modernizált, fejlett kereskedők, iparosok, a leggazdagabb közösségek a királyi Magyarországon ebben az időben, úgy döntenek, hogy a belső kapcsolataikat a régi római jog szerint szabályozzák. Mert azok az árucserére és minden más ezzel kapcsolatos jelenségre alkalmasak. 1583-ban Báthori István fejedelem által elfogadtatják ugye ezt a statuta saxonumnak nevezett, vagy Eigenlandreknek nevezett jogkönyvüket, és egészen 1853-ig, több mint 250 éven keresztül ezt használják. Szinte idegen testként, de mutatja a lehetőséget, hogy a lehetőség meg lett volna, és ha nem beszélünk róla, de több magyar származású jogtudót is felvetette ugyanennek a lehetőségét. Szükség volt rá, hogy felvessék, hiszen Verbőci tökéletlen volt. Verbőci nem volt elegendő ahhoz, hogy egy modern, vagy viszonylag modern gazdasági élet jogi szükségletét kielégítse. Fontos még az erdélyi szászok kapcsán, hogy ők kimondják azt, hogy ha valamilyen kérdésre a mi jogkönyvünk, ez a statútum nem tartalmaz rendelkezést, akkor bíró, fordulj az európai jogászok tudásához, a császári joghoz, vedd igénybe az európai jogi kultúra által az arra az adott kérdésre biztosított és leszűrhető megoldást. A másik kérdéskör, amiben belekapunk, a jogi tudás hordozói. Mind a középkorban, mind a kora újkorban a jogtudók az értelmiség részét képezték. A középkorban eleinte ez egyet jelentett az írástudással, aki írni tudott, az értelmesebb volt, mint a többi, ezért jogi problémákat is megoldhatott. Egy idő után természetesen, főleg a 13-15. Században már bizonyos professzionális ismeretek is kellettek, a központi bíróságoknál, a hiteles helyeken olyan ismeretek kellettek, amik túlmutatnak az írástudáson. Ekkor jelenik meg az, hogy a jogtudó értelmiségnek két nagy csoportja alakul ki, az úgynevezett doktorok, akik külföldi egyetemeken tanultak jogot, egyházjogot vagy római jogot, illetve azok, akik a helyi gyakorlatban, a hiteles helyeken, iskolákban, az ott működtetett iskolákban sajátítottak el bizonyos jogi ismereteket. Egyértelmű, hogy ők a római jogot hozták magukkal, ők pedig azokat az ismereteket tanulták meg, amik a mindennapi munkában szükségesek voltak. Ez a peregrináció, a külföldi egyetemi járás azonban, és ezt nem kutatta még túlságosan sok ember, nem szakadt meg a kora újkorban sem. A reformáció, Mohács, az, hogy Magyarországnak nincs egyeteme, egyértelművé tette, hogy a magyar értelmiség jó része, főleg a teológusok, a papok, külföldön képeztetik magukat. Ebbe az áramlatba, amit peregrinációnak nevezünk, peregrináció akadémikának, egyetemi vándorlásnak, tehát a jogászok is, a jog iránt érdeklődők is belekapcsolódtak. Igen ám, de kérdezhetjük, minek, hogyha Magyarországon csak a szokásjog, a helyi saját jog érvényesül, mint ahogy néhányan állítják. Hogyha Verbőci volt csak az a jog, ami érvényesült, akkor minek mentek jó néhányan külföldi egyetemre jogot tanulni? Mentek azért, mert az az ismeret, amit ott elsajátítottak, valószínűleg használható volt itthon is. És nem lett volna használható, hogyha a római jogi kultúra, a római jogi megoldások ne lettek volna ismertek, ne lettek volna elfogadottak a bíróságok részéről. 40 egyetem, nagyjából 900 joghallgató mutatható ki, persze az is látni kell, hogy akkoriban még nem volt annyira szakosítva egy-egy hallgató, hanem sokan a utazásaik során nem csak jogot, hanem más tudományokat is hallgattak. De akkor is. A kérdés mindig csak megvan, hogy miért megyünk haszontalan dolgokat tanulni. Valószínűleg azért, mert nem voltak ezek a dolgok haszontalanok. Egy másik érdekesség, még itt van például az, hogy ugye látszik, hogy a nagy többség azért teológus volt, az egyetemet járta körül három egyetemnek a példáját hoznám. Egy másik érdekesség az, hogy mennyien voltak. Nem voltak túl sokan az összes ugye, kiutazóhoz képest, eleinte 2%, 16. században, a 18. században 10%, ez is mutatja, hogy azért van egy másik réteg. Az egyetemet jártak mellett, van a hazai, patvarián, az ügyvédek mellett képzett jogtudói réteg, tehát a kettő együtt üzemeltette, mondjuk így, a magyar jogéletet. Egy érdekes jelenség, és ez csak tanulság önöknek is adott esetben. Sikerült kimutatni azt, megnézve, hogy melyik egyetemekre iratkoztak be az egyes korszakokban, hogy a korabeli magyar jogat hallgatni akarók, mindig tudták azt, hogy melyik éppen az adott korban a vezető egyetem Európában. És mindig ott jelennek meg nagy tömegben, amely éppen a csúcsán van az adott korszakban a nyújtható ismereteknek. Egy vonal mutatható ki. Padova, Olaszország, Strasbourg, Leiden és Jena, Halle, Bécs, Göttingen. Mutatható, itt vannak a példák, ezt majd tanulmányozzák otthon, de látszik, hogy kezdetben a nagy többségét Padovából jövők tették ki. A 17. század első felében azért már megjelenik ugye Strasbourg Egyeteme, és megjelenik Jena is. És utána pedig kimagasló Göttingen, majd Bécsnek a jelentősége, Bécset külföldnek tekintjük ebben a tekintetben. És látszik, hogy mindig tudták azt, hogy hol érdemes tanulni. Jelentős vagy sajátossága még ennek a peregrinációnak, hogy rendkívül sok benne a nemes. A nemes, aki ugye nem abból él, hogy tud, mégis, ha kultúrát akar magába szívni, elmegy és jogi karra iratkozik be. 16. században 40%-a a jogra iratkozóknak nemes, a későbbiekben ez visszaesik. De ugyanez megfigyelhető a polgári ifjaknál, tehát a városok lakóinál. Vannak olyan városok Magyarországon, Sopron, az erdélyi százvárosok, az felvidéki városok, ahol profi római jogban, tudós jogokban, római jogban és kánonjogban járatos tisztviselőkre, ügyvédekre van szükség. Tudós dinasztiák alakulnak ki, akiknek a fiai folyamatosan, századokon keresztül különböző, az éppen akkor menő egyetemre küldetnek ki jogot tanulni. Tehát mind a nemesség, nagy aránya miatt érdekes, mind természetesen a polgárság, aki saját körein belül használhatta a fejlettebb jogforrásokat, nem kellett verbőcivel foglalkozniuk, vagy verbőcit, mint jogforrást elismerniük, használhatták ezt az ismeretet. Itt a társadalmi megosztásra ugye csak egy példa, látszik, hogy az ismert társadalmi tradíciók között fele-fele arányban kb. Oszlik meg ugye a polgári és nemesi réteg. És a hazatérés után azt mondhatjuk, persze kevesen vannak történeti méretekben, de szinte valamennyi olyan területen találunk egyetemet járt jogászokat, amelyek fontosak voltak. Mind a városokban, erről beszéltünk, a megyei közigazgatásban, de főleg ugye a központi közigazgatásban jelennek meg azok, akik valamilyen módon egy-két év alatt a külföldi egyetemeken ismereteket szereztek a rómaiokban. Persze fontos elmondani, hogy a 18. század végéig az egyetemi jogi oktatás nem állt másból, csak a római jog oktatásából. Tehát nem tanítottak svéd jogot, vagy porosz jogot az egyetemeken. Végig egészen 12-től 18. századig egységes volt a jogoktatás. Bárhol szereztem egyetemet, vagy szereztem egy diplomát, bárhol Európában alkalmazhattam. Mert ugyanazt tanultam Spanyolországban, mint Hollandiában, nagy összességében, módszertani változtatásokkal. És egy másik, szintén a tudásra koncentráló jelenség, amit fel lehet villantani, az, hogy nagyon sok olyan könyvtárat ismerünk, magánkönyvtárat, magánszemély könyvtárat, amelyeket lehet elemezni a könyvek tartalma szerint. És megint csak felmerül a kérdés, hogy a nemeseknél miért jelennek meg olyan külföldön nyomtatott római jogot, a tudós jogot tárgyaló könyvek, amelyek megtalálhatók a könyvekben. Ha nem lehetett volna alkalmazni, nem lehetett volna hasznos ismereteket kiolvasni belőle, akkor minek gyűjtöm? Azért, hogy töltse a polcot? Nem. Egy jogász racionálisan választja meg a munkaeszközeit, amire szüksége van. Persze kultúrlény is, tehát mást is olvas, de az ott van, ami adott esetben kell. És ezért lehet Verbőci és a nagyon gyér hazai magyar irodalom mellett, az alapvető jogismereteket tárgyaló magyar irodalom mellett, az egész európai jogtudomány termék listáját megtalálni, mind a 16-18. Században a magyar könyvespolcokon. És nem csak a polgároknál, ahol mondjuk így, közvetlenebb volt a kapcsolat a római jog és a mindennapok hazai jogélete között, hanem a nemeseknél is. Minek kéne egy nemesnek Gróciuszt olvasni, meg más híres magánjogászok műveit olvasni, hogyha csak Verbőci az, ami alapján ítélkezünk. A magyar és közös európai jogi műveltség szoros kapcsolatát mutatja ez az összefüggés is. És végül az utolsó pont, ugye, mint gyakorolt jog, a jus commune. Hangsúlyoztuk, hogy a bíráskodás, a joggyakorlat az, amely a magyar jogtörténet sajátos jelenségeként mindig is fejlesztette a jogot. Fejlesztette a mindennapi jogéletet. És ebbe a joggyakorlatba is, mind a középkorban, mind a koraújkorban, már amiatt is, hogy voltak olyan személyek, akik végzettségük, vagy tanulmányaik, vagy könyveik miatt ismerték a római jog megoldásait, elfogadták és bevitték a joggyakorlatba. A magyar bíró a 16. századtól, 17. századtól kezdődően fel volt hatalmazva arra, hogyha a helyi jog verbőci alapján nem talál megoldást, akkor az úgymond a természetes észszerűségre hivatkozzék. És mi volt a természetes észszerűség? Az a tudás, amit az egyetemeken, meg a könyvekből el lehetett sajátítani. A természetes jogérzet nem jelentett más, mint a jus imperialét, a császár jogot, a római jogot. És ezt húzza alá 1723 után is, amikor ugye a Rákóczi szabadságharc után megreformálják, török kiűzés után megreformálják, mondhatjuk, hogy gatyába rázzák a magyar közéletet, és megreformálják ugye a bírósági szervezetet is. Lehet kimutatni azt, hogy korábban is, de 1723 harmadik Károly reformja óta egyértelműen kimutatható, hogy a döntvényekben, mégpedig a legfelső bíróság, ugye a királyi kúria és királyi tábla és a hétszemélyes tábla, a kúria a döntvényeiben, tömegével vannak olyan döntések, olyan döntvények, amelyekből kisugárzik a római jog. Ezt a plánum tabulára nevezetű 1769-es gyűjteményből igazolhatjuk. Benne volt. Búvópatakként mindig is itt ott volt tehát ez a jogi kultúra, annak ellenére, hogy a nemesek a 16. századtól kezdődően mindig azt hirdették, hogy nekünk nem kell a császár joga. A 16. században Magyarország elveszítette gazdasági függetlenségét, politikai függetlenségét, katonai függetlenségét. Legalább egy kérdésben, a jogában akart megmaradni magyarnak. És ebből természetesen fakadt az, hogy Verbőci az, aki a mi jogunkat írásba foglalta, ez alapján ítélkezünk. De mint mondottam, ez alapján nem lehetett volna még egy olyan modern országot sem, mint a Magyarország vagy Erdély abban az időben volt, ugye jogilag üzemeltetni. Az évezredes tradíció, amely búvópatakként mindig maga mögött tudta a jogi problémák megoldásánál a római jogot, mindmáig él, és tulajdonképpen ezért lehet azt mondani, hogy egy szocialista törvénykönyvvel, 1959-ben született polgári törvénykönyvvel, még ma is egész jól kijövünk azért, mert néhány nemzedékkel ezelőtti jogászok még mindig azt a tudást reprodukálták, azt a tudást szívták magukban itthon vagy külföldön, amely Európában közös, amelyben Európában közösen lehet élni, és amelyből Magyarországon is közösen lehet élni. Ezért érdemes ezt tanulni, és ehhez kívánok mindenkinek jó egészséget. Köszönöm szépen!